tájékoztatása szerint az autópályát a 211-es kilométernél található Nyíregyháza nyugat csomópontban lehet elhagyni. Végül a várható időjárásról. A délkeleti ország részben sok lesz a napsütés, míg az északi és nyugati tájakon beborul az ég, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon hever zivatarokra, jégesőre és felhőszakadásra is számítani lehet. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben 32-39 fok várható, de az északnyugati határ közelében ennél hűvösebb lehet. Késő este 20-30 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb délben jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 10 óra 4 perc.
A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Az aranyvirágcserép. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann meséje.
Áldozó csütörtök napján, délután 3 órakor egy fiatalember futott át a drezdai piac téren. Pontosabban egyenesen beleszaladt egy öreg, csúf kofa asszony almás kosarába.
Bocsánat, nem akartam.
Jaj, gazember, jaj! Az almáim, segítség, emberek, ide! Ide, a gyönyörűséges almáskám!
Tessék az erszényem!
Ersze, rohanj csak! Rohanj csak, ördög fajza! Hamarosan kristályba lesz zuhanásod. Kristályba.
A fiatalember nagyon megrémült, és egyre gyorsabban futott. Az emberek megborzongtak, és azt mondták:
szegény fiú,
az a rettenetes némber! De Anselmus, mert ez volt a fiatalember neve, ezt már nem is hallotta. Meg sem állt az Elba partjáig, ahol is egy bodzafa tövébe telepedett.
Mégiscsak igaz, hogy én mindenféle kereszt és nyomorúság elviselésére születtem. Páros páratlan játékban mindig az ellenkezőjére fogadtam. Vajas kenyerem mindig a vajas felére esett. Vajon bal csillagzatom nem tette ellenségeimmé legjobb jó akaróimat? Nem kellette már halléban minden vásárkor hold bizonyosan 3-4 garast kiadnom széttaposott fazekakért? Mert az ördög azt csugalta, hogy torony iránt menjek, mint a lemmingek.
A lemming egy rágcsáló állat, amely nagy csapatokban vándorol, és nem tér ki az akadályok elől.
A kedves áldozó csütörtököt igaz derűvel akartam megünnepelni. Nem sajnáltam volna a pénzt. Mint akármelyik más vendég a linkeféle fürdőben hegykén kiálthattam volna: pincér, egy üveg sört, de a legjobb fajtából legyen szíves. És ha egy csinos kislány hozzám fordul, hogy mit is játszik a zenekar, vagy hány óra van, könnyedén válaszoltam volna: a Donauwei penyítányát, és mindjárt 6-ot üt az óra.
Mindjárt 6-ot üt az óra.
Mi ez? Ki az? Ki van a fejem fölött? Senki. Tehát már képzelődök is.
Szegény, azt mondja, képzelődik.
Micsoda ünnep?
Micsoda ünnep?
Mit ér, hogy Paulman segédtanító írnoki állást ígért? Vajon nem áll le utamba bal csillagzatom, mely mindenütt követ?
Mindenhova követi,
szegény. Most megpróbálsz nem törődni velünk, ugye?
Akkor pedig mi se veszünk róla tudomást, igaz-e?
Közbe-közbe tekeredünk?
Közepébe tekerőzünk?
Testvérkéim, Gyorsan, nem néz ide, mégis figyel.
Mozgassuk a nyelves kalát. Énekeljünk a virágokkal.
Ez csak az esti szél, amely ma érthető szavakkal susog.
Csak hamar ragyognak a csillagok?
Kérlek szépen, nézz fel ide. Pszt.
Anselmus felnéz a buccafára, és mit lát?
Három kicsi kígyó. Aranyos zöld a bőrük. Az alkonyi nap játszik így a bodzafa ágai közt.
Nem hiszel szemednek?
Kicsi kígyó, gyönyörűségesen sötétkék a szemed.
Hűvös a szél.
Zizeg a harmat?
Ó, csak hogy észrevetted.
Siklik a nap lefelé.
Csúszik a fény a hegyen.
Kék szemű kígyócska.
Örülök, hogy fölnéztél ide.
Hé, csak hé! És a napusfogás is csukdocsás ez. Hé, csak hé! Ki keresi meg a hegyek mögött a sugarat? Elegesünk éreztetek, eleget ziáncoltatok. Hé, csak hé! Bokron és gyepen át! Gyepen és folyón át! Hé, csak hé! Lefelé!
Lefelé! Lesiklanak a fáról. Ott kúsznak a fűben. Milyen sebesek? Elnyelte őket az Elba. Zöld tűz sistereg a vízben. Besötétedett. Ó, csak még egyszer csillogjatok és ragyogjatok, ti bájos aranykígyócskák. Csak még egyszer halljam csengettyű hangocskátokat. Csak még egyszer tekintsetek rám, ti üdvösséges kék szemek. Csak még egyszer, mert különben belepusztulok a fájdalomba és a perzselő vágyakozásba.
Anselmus úr! Anselmus úr! Az Isten szent szerelmére! Hát miért ürelgeti azt a bodzafát?
Paulman segédtanító. Különös jelenségnek voltam tanúja az imént, segédtanító úr.
Ugyan minek? Hagyja a különös jelenségeket, és jöjjön velünk csónakázni, Anselmus úr.
Csónakázni? Az Elbán?
Igen, és az Elba folyón. Tűzi játék lesz. És a vízről fogunk benne gyönyörködni. Jöjjön, Anselmus úr. Herbrand irattáros úr és Veronika lányom nagyon boldog lesz, ha velünk tart.
Köszönöm szépen. Megyek.
Anselmus úr, óvatosan! De ne borítson minket!
Kapaszkodjon a kezembe!
Benn is vagyunk! Indulhatunk!
Nézzék, milyen szépen csillog a víz! Jaj, de szép! Ugye, papa?
Csillogó fénykígyók siklanak a habokon. Erre indultak, mikor a hang hívta őket.
Álmodozók! A rakéták fénye tükröződik a vizen.
Anselmus, Anselmus, nem látod, amint előtted vonul? Testvérkék pedig rád tekint. Higgyél, higgyél bennünk, bennünk.
Hát a vizek mélyén vagytok.
Segítség!
Nyugalom, nyugalom! Nem borultunk fel! Ennyi, Anselmus úr! Én mindenkor elég fiatalembernek tartottam magát, de álmodik. Éber, nyitott szemmel álmodik. És aztán itt hirtelen be akar ugrani a vízbe. Már engedelmet kérek, csak őrültek vagy bolondok viselkednek így.
Ugyan, kedves papa, bizonyára valami rendkívüli dolog történt Anselmus úrral, és most ki van merülve, és talán el is aludt egy pillanatra.
Drága mademoiselle, nagyra becsült segítőnk úr, vajon nem lehetséges-e, hogy az ember ébrenlétében is belemerül valamiféle álmodozásba?
Veronika kisasszony.
Tegnap délután
egyetnek csodálatosan sötét képsel.
No, csak hogy észrevette.
Egyszer csak eszembe jutott egy elveszettnek hitt akta helye.
Ugyan, nagyra becsült irattáros úr, magában mindig volt valami vonzalom a poétikus dolgok iránt.
A kisasszony, kegyednek az imént lefröcsköltem a ruháját.
Ó, Anselmus úr, alig. Nem énekelne velem valamit? Például ezt.
Bárevő, sötétülévül, melyet zorcélköd bevon, jutnék a magasba még föl, földerülne csillagom. Kedves halmok várnak.
Ismerünk példákat arra, hogy emberekkel fantasztikus dolgok történnek. Ez azonban teszti betegség, és segítenek rajta a piócák, amelyeket az ember hátsó felére helyeznek.
Oda szállnék legelőbb, szárnyam volna, felcsatolnám, s oda szállnék legelőbb. Szárnyam volna, felcsatolnám, s oda szállnék legelőbb.
Pompás, pompás elragadó.
Igen, igen, ezt a kis dalocskát én bátorkodtam szerezni, de drága irattáros úr, nem közölni a derék Anselmus úrral, nos, amiről az imént beszéltünk.
Ezerbönnel. Kedves Anselmus barátom, bizonyára hallott már Lindhorst titkos levéltáros úrról. Azt mondják, mindenféle titkos tudományt művel. De ez nem igaz. Magányosan él félreeső öreg házában, és ha a szolgálat nem foglalja el, mindig könyvtárában vagy vegyi laboratóriumában található, ahová senkit sem bocsát be. Sok ritka könyve és eredeti kézirata van, melyek teljesen ismeretlen betűkkel íródtak. Ezeket szeretné ügyesen lemásoltatni. Már néhány fiatal emberrel sikertelenül kísérletezett, ezért fordult hozzám, hogy ajánljak neki valakit. A bér naponta egy tallér, és én magára gondoltam.
Irattáros úr!
Óvakodjék a tintafoltoktól. Ha paca esik a másolatra, előről kell kezdeni. Ha pedig az eredeti példány lesz tintafoltos, hát erről ne is beszéljünk. A ház egy elkülönített szobájában fog dolgozni, minden nap délben kezdi a munkát. Ajánlom, hogy már holnap pontosan délben kopogtasson Lindhorst titkos levéltáros új ajtaján.
Másnap reggel Anselmus diák különös gonddal öltözködött. S bár egész éjjel csengő tallérokkal álmodott szegény, a nyakkendő már első körülcsavarásra úgy helyezkedett el, ahogyan kell. S miután útnak indult, frissen kefélt fekete kalapja sem pottyant a porba. Kezében egy tekercs papírt visz.
Lindhorst úrnak megmutatom a régebbi rajzaimat és szépírásomat.
Útközben megivott két kupica gyomorerősítőt, de már 12 óra előtt ott áll Lindhorst háza előtt.
Olyan ez a ház, mint egy vár. Micsoda hatalmas kapu. Ez a kopogtató valakire emlékeztet. De kire? Te, bolond.
Bolond. Bolond.
Az almás kofa.
Csak, várj!
A kopogtató kofa lett. Segítség!
Kristályba lesz zuhanásom!
Ne bántson!
Segítség, valaki rosszul lett!
Az Istenét, mi van magával megint, Anselmus úr?
Úgy látszik, elájult a diák úr, nos, segítek talpra állítani, jó?
Köszönöm, asszonyság!
Ah, láttam, hogy megszédő szegény fiú. Letettem az almás kosaramat, és jöttem segíteni. Nagyon szól!
Igen. Jöjjön, Anselmus úr.
Jaj, vigyen innen, drága segédtanító úr, mert elveszélyt a boszorkány.
Ugyan. Jöjjön, kedves barátom. A kávéházba majd magához tér, és később alig, ha nem benéz, majd Lindhorst úr is találkozhat vele.
Miután Paulmann segédtanító kimentette Anselmus diákot a kopogtatóból kibújt kofa veszedelmes közelségéből, és a közeli kávéházban megitatott vele némi szíverősítőt, a fiatalember kezdte jobban érezni magát. Később valóban megérkezett Lindhorst titkos levéltáros, és az egybegyűltek kérésére mesélni kezdett.
hozzá.
És akkor foszforusz az ifjú ragyogó fegyverzetet öltött magára, mely ezer színű fényben csillogott, és megküzdött a sárkányon. A sárkány fekete szárnyaiban úgy csapkodta a páncélt, hogy az élesen felcsendült. És a hatalmas hangtól életre keltek a virágok, és tarka madarakként körülrökködték a sárkányt, amelynek már fogytán volt az ereje, és legyőzve elrejtőzött a föld mélyébe. A légyon megszabadult, s foszforusz az ifjú mennyei szerelmének forró vágyakozásában magához ölelte, és a virágok, a madarak, sőt, még a magas gránit sziklák is újjongó dicsimnuszban hódoltak a Liliumnak, a völgy királynőjének.
Bocsásson meg, tisztelt lelőtáros úr, de ez olyan keleties dagályosság, pedig mi arra kértük önt, meséljen valamit rendkívül érdekes életéből, úti kalandjaiból, ahogy máskor is szokta.
Na lám csak. Amit az imént meséltem, a legigazabb mind közül, amit nyújtani tudok nektek, emberek. És bizonyos módon az életemhez is tartozik. Mivel, hogy én éppen abból a völgyből származom, és a tűzlilium, aki végül is mint királynő uralkodott, az ők anyám. És ezért tulajdonképpen magam is herceg vagyok. Csak ne vessetek szívetek névéből. Lehet, hogy értelmetlennek, sőt, bolondusnak látjátok ezt a gyönyörű szerelmi történetet, melynek származásomat köszönhetem, de azt sejtettem volna, hogy így kevéssé értékelitek. Viszontlátás, uram!
Egy pillanatra még.
Nagyrebesült türkos legeltáros úr. Ez az Anselmus diák, aki rendkívül ügyes a szépírásban és a rajzolásban, és le akarja másolni az ön kézirat.
Ez rendkívül kedvemre való.
Csak ugyan különös regember.
Különös hangja van.
A levéltáros ma ismét különleges kedvében volt. Holnap bizonyára szelidebb lesz, és nem szól egyetlen szót sem, hanem csak pipa füstjébe bámul, vagy újságot olvas. Ha? Nem kell törődni vele.
Anselmus diák egészen nyugtalan volt, és miután elköszönt baráti jóakaróitól, nem ment haza, hanem sétálni indult. És egyszer csak ott volt az Elba partján, a bodzafánál.
Ó, csak még egyszer tekerődsz, és forogj, és fonódj, te bájos zöld kígyócska itt az ágak között, hogy láthassalak. Csak még egyszer tekints rám üdvösséges szemeddel. Ó, hiszen szeretlek, és belepusztulok a gyászba és a fájdalomba, ha nem térsz vissza.
Hé, csak hé! Ki panaszkodik és nyögdécsel itt? Hé, csak hé! Hiszen ez Anselmus úr, aki le akarja másolni kéziratomat.
Ó.
Nos, mi baj van, Anselmus úr? Mit akar ettől a bodzafától?
Akár bolondnak tart engem, levéltáros úr, akár nem, nekem tökéletesen mindegy, de tegnap ezen a fán megpillantottam az aranyos zöld kígyót, lelkem örök szerelmét, és ő csodálatos kristályhangon szólt hozzám, de ön, levéltáros úr, a vizen túlról átszólt és szörnyen rám kiáltott.
A három aranyos zöld kígyó, akiket ön, Anselmus úr, a bodzafán látott, éppen az én három lányom volt. És immár nyilvánvaló, hogy ön beleszeretett a legfiatalabbnak, Serpentinának a kék szemébe. Ezt egyébként már tegnap is tudtam. És mivel otthon íróasztalomnál ülve megelégeltem a sok pusmogást és csengésbongást, odaszóltam a csintalan lányoknak, hogy ideje hazasietni, mert a nap már lenyugodott, és eleget mulattak énekléssel és a napsugarak hörpintgetésével. Egyébként nézzen csak bele a gyűrűbe.
A kígyócskák.
Hiszel bennem, Anselmus? Tudnál engem szeretni?
Serpentina. Serpentina.
Látta az aranyos kígyócskákat?
Ó, Istenem, láttam. És a bájos, elbűvölő Serpentina.
Most már egy szót se, már elég. Egyébként, ha rászánja magát, hogy nálam dolgozzék, elég gyakran láthatja majd a lányaimat. Természetesen, ha a munkában jól megállja a helyét.
Én mennék, de ma is délben az ön bronz kopogtatója kofává változott, és majdnem megölt.
Kedves Anselmus úr, jól ismerem az említett almás kofát. Áldatlan teremtés. Mindenféle csínyt követel ellenem. És az, hogy bronzba öntette magát, hogy mint kopogtató elriassza a legjobb barátaimat, valóban elég súlyos dolog, és nem tűrhető. Lenne olyan szíves, ha holnap is útját próbálná állni. Ebből a folyadékból egy keveset cseppentjen az orrára. Akkor nyomban minden rendben lesz.
Ide teszem a zsebembe.
Most pedig Isten önnel, kedves Anselmus úr. Én kissé gyorsan járok, ezért nem kívánhatom, hogy velem együtt térjen vissza a városba.
Adjö!
Két szárnya nőtt a köpenyének, és elrepült. Ám legyen. Te bájos, kedves Serpentina, itt élsz és lobogsz szívemben. Csak te csillapíthatod a bensőmet szaggató végtelen vágyódást. Ó, vajon mikor nézhetek újra üdvösséges szemedbe? Édes, édes Serpentina.
Anselmus diák hazafelé indult, és arra gondolt. Micsoda szerencsétlenség lenne, ha most összeakadna Paumon segédtanítóval, vagy Herbrand irattárossal.
Az aranyvirág cserép történetét hallják.
Ám de az is lehetséges, hogy a kopogtatóból lett kofát, amely tegnap délben Lindhorst levéltáros kapuja előtt megrémített, a finom gyomorerősítő varázsolta elém, amelyet Monsieur Conradin állítottam. Később Paulman segédtanító is megitatott velem némi szíverősítőt. A csoda-e, hogy este repülni láttam Lindhorst levéltárost, aki előzőleg elárulta nekem, hogy én szerelmes vagyok az egyik kislányába, aki zöld kígyó, és kék a szeme, mint...
Hát ismét itt vagy, Anselmus. Be akarsz kopogtatni?
Van itt velem egy üvegcse. Benne sárga lé. Lássuk, mit ér.
Jó! Jó!
Ó! Eltűnt. Ez pedig egy közönséges bronzkopogtató.
Nos, örvendek, Anselmus úr, hogy végre házamban üdvözölhetem. Jöjjön! Mi az? Mit álmélkodik?
Mintha... három aranyvirág cserepet látnék, és az egyikben mindenféle alakok villódznának. Hiszen ez én vagyok a bodzabokor mellett, és Serpentina is ott van. Serpentina! Serpentina!
Hogyan, tisztelt Anselmus úr? Úgy vélem, a leányomat tetszik hívni, de ő a házam másik végében van, a szobájában, és éppen zongora órát vesz. Nos, hát jöjjön bejön. Ez lesz az ön dolgozó szobája.
Titkos levéltáros úr, elhoztam pár régebbi munkámat. Kéziratok, kaligráfiák, rajzok.
Kedves Anselmus úr, önnek valóban kitűnő képessége van a szép írás művészetére, de egyelőre úgy látom, inkább szorgalmára számíthatok, mint jártasságára.
Ezeket a munkáimat eddig mindenki dicsérte.
Ítéljen saját maga.
Nézze! A vonásokban nincs semmi kerekség. Egyetlen vastagítás sincs a helyén. A nagy és kisbetűk közt semmi arányosság. Sőt, ez iskolásan hitvány álkombákon.
Elég.
No, amit eddig nem tudott megoldani, talán majd nálam sikerül. Csak bátran kezdjen neki. Ez itt a tinta. Azt hiszem jobb, mint amilyennel eddig dolgozott. A papíros, és íme az arab kézirat. Jó munkát!
Csak Isten és Lindhorst levéltárosa tudója annak, hogyan került az ákombákom az én szép írásomba.
De ezekkel a tollakkal csak ugyan gyönyörűen lehet írni. És a tinta is. Egyáltalán milyen gyorsan írom ezeket a bonyolult jeleket. Már több oldalt teleírtam.
Meg tudnád-e csinálni ezt, ha nem hinnél Szerpentinában és szerelmében?
Itt vagyok, hozzád közel, segítlek. Veled együtt fáradozok azért, hogy tiéd legyek. Légy bátor, légy álhatatos Anselmus.
Az ezredik oldal.
Fiatalember, 6 óra van, ne dolgozzék tovább. Figyeljen ide.
Mielőtt sejtetted volna, én már felismertem azt a titokzatos vonzalmat, amely téged az én legkedvesebbemhez fűz. Szerpentina szeret téged, és az a különleges sors, amelynek végzetes falait felsőbb hatalmak szövegetik, beteljesedik. Ha ő a tiéd lesz, és te hozománként megkapod az aranyvirág cserepet. Miközben itt dolgozol, tanulóidődet töltöd ki. Hit és megismerés viszel a közeli célhoz. Ha nem hagyod, hogy sötét hatalmak eltérítsenek tőle. Légy boldogom. Lindhorst levéltáros holnap 12-kor ismét vár. Légy boldogom.
Üdvözölje nevemben Paul Mann segédtanító urat, ha netán hozzá menne. És holnap pontosan 12-kor jöjjön ismét. A mai tiszteletdíj már ott van a jobboldali mellény zsebében. Ég önnel.
Tényleg itt van a tallér. Mi lesz ebből? De inkább egészen és mindenestül elpusztulok ebben a tébolyban és kísértett járásban, mint hogy lemondjak Szerpentináról. Mert lelkemben a gondolat, a vágy örök. És ez talán nem Szerpentina szerelme?
Ezzel az Anselmussal semmit se lehet kezdeni. Minden jó tanításom, minden figyelmeztetésem hiába való. Semmihez sem alkalmazkodik.
Pedig az iskolában kitűnő eredményt ért el, ami végül is mindennek az alapja.
Igen, segédtanító úr, Anselmus sajátságos lény, de sok minden lakozik benne, és ha azt mondom sok minden, akkor ez titkos titkárt, vagy akár udvari tanácsost is jelent.
Titkos titkárt?
Udvari tanácsost?
Délben a kávéházban így szólt hozzám Lindhorst titkos levéltáros.
Derék embert ajánlott nekem, tisztelt uram. Ez még viszi valamire.
És most gondolják meg, milyen összeköttetései vannak a levéltárosnak.
Veronikára egészen sajátságosan hatott ez a beszélgetés. Elpirult, és magában ezt mondta.
Hát talán én nem tudtam régóta már, hogy Anselmus úr igen eszes, szeretetre méltó fiatal ember, aki még bizonyára sokra viszi. Bárcsak tudnám, valóban hűszívvel van-e irántam, de vajon nem szorította-e meg kétszer is a kezemet azon az estén, mikor csónakáztunk az Elbán? Igen, Igen, ő valóban jó szívvel van irántam, és én...
És Veronika, mint fiatal lányok szoktak, édes álmodozásba merült a derűs jövendőről. Udvari tanácsosné volt, pompásan illett neki a divatos kalap, a török sál. Éppen a szükséges napi utasításokat adta ki a szakácsnőnek.
Nehogy aztán elrontsa nekem a grizsmarnit! Ez az udvari tanácsos kedvenc étele!
Most haza érkezik Anselmus udvari tanácsos úr, aki már korán reggel elment, hivatalos ügyben. A legújabb divat szerint van öltözve.
Hogy vagy, édesasszonykám? Sejted-e, mit hoztam neked?
Ó, milyen szép bájos fülbevaló!
Ocsa, mit jelent ez? Ön talán tudja, irattáros úr, miféle fülbevalót emleget a leányom? És miért ugrott a tükör?
Mademoiselle Veronika, amennyire ezt én meg tudom ítélni, igen bájos is, eleven leány.
Ugyanolyan rohamai vannak, mint Anselmusnak. Na, akit emlegettük, megérkezett. Mit hozta, Anselmus úr?
Lindhorst levéltáros üdvözletét küldi.
Köszönöm, nagyon kedves. És ön?
Életem a mai napon egészen határozott irányt vett. Fényes jövő vár rám, de erről önök még nem tudhatnak. Ha megengedik, én most távoznék. Veronika kisasszony, uraim?
Ez már az udvari tanácsos volt. Kezet csókolt nekem anélkül, hogy közben elbotlott, vagy a lábamra lépett volna, mint máskor.
Anselmusból sohasem lesz udvari tanácsos, és a te férjed sem, hiszen nem szeret téged. Nem érdekli, hogy kék a szemed, karcsú a termeted, és finom a kezed.
Ó, hiszen ez igaz! Nem szeret engem, és nem leszek udvari tanácsosné!
Te őrültség, balancság, irattáros úr!
Te papa! Te nem hallottad a hangot a teáskannából!
Mert biztosan a barátnőid, Anna és Minna, elmehetsz velük sétálni, ahogy megbeszéltétek. Csak arra kérlek, hogy jelenlétükben ne beszélj semmiféle hangokról. Értettem?
Sose lesz a férjed.
Miért csak ez kellett? A kalapomból szól.
Milyen sápat vagy, Veronika?
Baj van, Veronika.
Igen, de nem árulhatom el szörnyű rettegésem okát, mert érzem, hogy a titokzatos személy, mely rám is boldogságomra tör, kegyetlen bosszút állna. És nem is hinne neked senki.
Mindketten tudjátok, hogy jegyesen Viktor a háborúban van, és már hetek óta nem kaptam tőle levelet. Semmi hír. Látom szemetekben, velem együtt aggódtok szerelmesem életéért, és az elmúlt hetekben mindhármunk torkában ott szorongott a kitörni készülő zokogás. Hát, örülj most velem, Minna, és te is, drága Veronikám, mert Viktor jól van, és ma este határozott utasítást kap, hogy egy levéllel Dresdába jöjjön, és hamarosan karjába zár.
De kedves Anna, te már most tudod mindezt?
Ne nevess ki, kedves barátnőm, de én biztosan tudom, hogy vannak emberek, akik bizonyos látnoki képességgel, természet fölötti hatalommal rendelkeznek. Itt helyben is él egy öreg asszony, aki belelát a jövőbe, de nem öntött ólomból vagy kávéüledékből jósol, hanem bizonyos előkészítés alapján, amelyben részt vesz a kérdező személy is, egy fényesre csiszolt fémtükörben, bámulatos összevisszaságban megjelennek mindenféle figurák, és belőlük meríti a választ. Tegnap este nála voltam. Akkor kaptam Viktorról a híreket, és egyetlen pillanatra sem kételkedem hitelességükben.
És hol lakik az a néni?
Egész közel, abban a kis utcában a második ház. Látjátok?
Bár igaz lenne a jóslat, de búcsúznom kell, édesapám már vár. Szervusztok!
Szervusz, Veronika!
Meg kell kérdeznem az öregasszonyt Anselmusról és reményeimről. Annáik már nem látnak. Itthon van a néni. Kedves kandúr, merre van a gazdád?
Hólám csak, kislánykám. Már is itt vagy? Gyere csak,
Ne félj semmi. Csend legyen, ti semmire kellők. Így van más. Otthonom ismét békés.
Igen, asszonyom. Egészen tiszta és otthonos. Én azért jöttem...
Tudom. Otthon már mindent elmondtál nekem. Mert én voltam a teáskanna, és a kalapodon a sejemalma. Nem ismertél rám? Hagyd! Hagyd, Anselmust, gonosz ember! Fiacskáim arcába taposott, kedves fiacskáimnak, a pirosló almáknak, amelyek, ha az emberek megvásárolták őket, táskájukból visszagurultak az én kosaramba. Ő az öreggel tart, és ma délben arcomba öntötte a folyékony sárga tüzet. Még láthatod az égési sebeket, kis leányom. Hagyd őt! Mondj le róla!
Nem értem, amit mondasz, néni. És nem hiszek neked.
Veronikácskám. Hát már meg sem ismered az öreg Lízét, egykori dajkádat.
Egykori dajkádat, aki ápolt és kényeztetett. Ó, Líze! Drága Líze!
Anselmus sok fájdalmat okozott nekem. Bár akarata ellenére. Lindhorst levéltáros karmai közé került. És az öreg hozzá akarja adni a lányát. A levéltáros varázsló, és egyúttal az én legfőbb ellenségem. Én javasasszony vagyok, és minden erőmmel segíteni fogok neked, hogy kívánságod szerint kerülj a nászágyba. Ismerem az eszközt, amely kigyógyítja Anselmust esztelen szerelméből. De neked is segítened kell.
Drága, aranyos Líze, most már elhiszem neked, hogy Anselmus csodálatos kötelékekbe bonyolódott. De én megváltom őt ezektől, és az enyém lesz. És enyém is marad, Anselmus udvari tanácsos.
Ismerlek, bátor kislány vagy. Gyerekkorodban hiába próbáltalak a mumussal elaltatni. Éppen akkor nyitottattál rá a szemet, hogy meglásd.
Most mindent végre kell hajtani, és történik, aminek történnie kell.
És le a kabátot. Hajolj az üst felé. Add a gyűrűd és amulettet. Bedobom.
Jó, nem bírom.
Maradj az üst fölött és nézd. Veronika. Gyermekem. Kedvesem.
Ó, hát ön az, kedves Mademoiselle Paulman. De hát miért méltóztatik, olykor úgy viselkedni, mint egy kígyócska?
Igen. Emeld ki az ügyvonalást. Benne van Anselmust.
Mint egy kígyócska? Én?
Köszönöm, fiam. Jól örködtél. Oho! Mart halálra! Mart halálra!
Éj, csak éj, ti népség! A fényel!
Marj belé!
Éj, csak éj! A fényel!
Líze eltűnt. Kim eszik az esőt. És nekem nincs esernyő. Van itt valaki? Van itt valaki? Anna azt mondta, ebben a házban lakik a jósnő. De itt nincs senki. Lakatlan ház. Kim eszik az esőt.
Az előbb egy sasszált itt, vagy valami más madár. És a szárny alól villám esett le. Hogy repülhetett be ide egy sas? Lize azt mondta, enyém lesz Anselmus, de Lize elolvadt a villámtól, és elgurult valahová. Hol a ruhám? Leesetett a földre. Hú, hideg van. Kint esik. Be kell fonnom a hajam. Hiányzik egy fürt. Elaludtam a lakatlan házban, és azt álmodtam, hogy Lize varázsol nekem. Mellemen egy idegen amulett lóg. Varázstükör. Benne Anselmust látom, aki alszik. Elrejtem a ruhám alá. Kim esik. Haza kell mennem.
Senki se aggódjon tovább Veronikáért. Épségben hazaért tegnap este. Ma reggel azt mondta apjának, hogy nem érzi magát jól, és ágyban maradt. Most éppen előveszi paplanja alól a kis varázstükröt, és belenéz. És Anselmus látja benne tűzragyogásban. De aztán rájön, hogy csak piros és aranykötésű könyvek között. Bizonyára a levéltáros szobájában. Anselmus éppen hozzá készül a másoláshoz, amikor egy lány lép mellé. Veronika csodálkozva látja, hogy a lány éppen olyan, mint ő. Kék a szeme, és szőke a haja, de most nincsen befonva. És a ruhája is más, mint az övé, az anyaga csillogó. És az a lány, még ő nála is karcsú. Veronika irigykedve nézi húgomat, Serpentinát, aki leül Anselmus mellé a székre, és akit a diák átölel. Veronika egy pillanatra úgy érzi, ő is ott van abban a szobában, de Anselmus nem látja, és nem figyel rá.
Ó, te bájos, kedves Serpentina, te légy az enyém, semmi mással nem törődöm. Ha te az enyém vagy, szívesen elmerülök minde csodálatos és különös dologban, ami lenyűgöz ama pillanat óta, amikor megláttalak.
Jól tudom, hogy mindaz a különös dolog, amivel apám néha puszta szeszélyből körülvesz téged, borzalmat és rémületet kelt benned. De mindez talán már hamarosan véget ér, és én neked adhatom az arany virágcserepet.
Ne hagyj el, Serpentina! Csak te vagy az életem!
Most hajszál pontosan beszámolok neked mindenről, amit csak szükséges tudnod ahhoz, hogy teljesen megismert apámat, és általában elég tisztán láthasd őt és engem.
Igen, de a munkám.
Amit most mondok, leírod. Mert én azt a történetet mesélem, amit a titkos jelek őriznek. Mars tollad a tintába, és figyelj rám, hogy le tud olajzolni a betűket, melyeket nem ismersz. Ősrégi időkben Atlantis csodaországban uralkodott foszforusz szellemfejedelem. Egyszer apám, az a szalamandra, akit foszforusz leginkább szeretett, szerelemre gyúlt a zöld kígyó iránt, aki a szellemfejedelem kedvesének, a tűzliliomnak volt a leánya, és elrabolta. Tüzet és lángot szórt, amikor vitte kedvesét, és a gyönyörű virágok és bimbók elperzselve lehullottak, és jajongásuk betöltötte a levegőt.
És jajongásuk betöltötte
a szellemfejedelem haragra lobbant.
A szellemfejedelem haragra lobbant, és kioltotta a szalamandra tüzét. Azzal, hogy majd ama boldogtalan időben, mikor az elkorcsosodott emberi nem, a természet szavát már nem érti meg, amikor csupán végtelen vágyakozás ad majd homályos hírt a csodálatos birodalomról, melyben laknia egykor megadatott. Ebben a boldogtalan időben új lángra lobban a szalamandra tüze, de emberré lesz.
De emberré
lesz.
És a nyomorúságos emberi létbe belemerülve el kell viselnie az emberi élet szorongattatásait. de nem csupán emlékezése marad meg ős állapotáról, hanem egykori hatalma ismét feléred, és egy liliombokorban újra megtalálja a zöld kígyót. Három lányuk az emberek előtt az anya alakjában jelenik majd meg.
Akinek lelke három fiatalember, amelyet akkor gyermekének vagy olyan költőinek neveznek, és e három fiatalember beleszeret a három lányba, és feleségül veszi őket, és egy-egy aranyvirágcserép segítségével Atlantisba érkezik, a szalamandra levetheti emberi alakját, és visszatérhet Foszforusz palotájába, ahol a zöld kígyó mardosó vágytól gyötörve várja. Anselmus, te hallottál engem, és láttál, és hittél bennem, és talán nem sokára tiéd leszek. De nem titkolhatom el előtted azt sem, ami a kézirat utolsó lapján áll. Míg Foszforusz a szalamandrával küzdött, elszabadult a fekete sárkány. Azóta Foszforusz ismét elfogta, de harc közben néhány fekete toll a földre hult. Ezek egyike egy marharépával egyesült, és hamarosan megszületett az ellenséges szellem, aki kufa alakjában Drezdában él, és aki az aranyvirágcserepeket akarja megszerezni. Megcsókolhatlak, Anselmus.
Atóra, Anselmus, mára ennyit. Tartson velem a linkeféle fürdőbe. Szereti a sört?
Az aranyvirág cserép történetét hallják.
Veronika másnap délelőtt is belenézett a varázstükörbe, és amikor meglátta Anselmust, így szólt hozzá.
Kedves kis Anselmusom, ha tudnád, hogy fáj nekem, hogy bizonyos fantasztikus jelenségekért feláldozod az én igaz szerelmemet, és ráadásul romlásba sodrod önmagad.
Szegény Veronika, mit is csinálhat most? Ő szeret engem, és én elhagytam őt egy másikért, aki nem is lány, hanem kígyó.
Saját belső zilárdságot teremtménye a zöld kígyó. A valóságban nem létezik.
Egy kígyóba vagyok szerelmes. Ez betegség. Istenem! Az én igazi kedvesem Veronika, aki szeret engem, és mindent megtenne értem.
Én harcolni fogok érted, hogy elfelejtsd beteges romantikus álmaidat, hiszen te engem imádsz.
Hiszen én mindig is csak őt imádtam. A kétszemű kígyó Veronika alakjának álomképe, amit gyermekes költői lelkületem szőtt, hogy kedvemre álmodozhassak, és ne kelljen fáradoznom közös boldogságunkért.
Ha szeretsz engem, kedves Anselmusom, hamarosan udvari tanácsos leszel, és akkor nem kell majd az álomképemet ölelgetned, mint tegnap, hanem teljesen a tied leszek, és azt teszel velem, amit akarsz.
Mégsem csókolódhatok egész életemben szellem alakokkal. Pokolba ezzel a kígyó históriával. Nekem az igazi húsvér Veronika kell.
Ne menj ma Lindhorsthoz, Anselmusom. Ne menj soha többet. Gyere hozzám. Gyere hozzám, és én meg foglak csókolni. Megcsókolhatsz.
Hogy örülne szegény kis Veronika, ha meglátogatnám. Lindhorstnak megüzenem, hogy beteg vagyok, ne is várjon. És egy óvatlan pillanatban meg fogom csókolni.
Közeledik, mindjárt itt lesz. Gyorsan felveszem a legszebb ruhám. Nem tud ellenállni.
Milyen csinos ma, Veronika kisasszony. Talán látogatót várt?
Ó, tudtam, hogy el fog jönni, Anselmus úr.
Én meg azt tudom, hogy most meg kell kegyedet csókolnom. Ó, én szerencsés, amiről tegnap csak álmodtam,
Ma a valóságban osztályrészem lett.
És valóban feleségül veszel, ha udvari tanácsos lesz belőled?
Természetesen, Szerpentinácska.
Mit mondtál, Anselmus?
Azt mondtam, természetesen, Veronikácskám.
Mintha valami pogány nevet hallottam volna. De gyere be az ebédlőbe. Herbrand irattáros van nálunk, és puncsot isznak apámmal.
No csak, Anselmus.
Hozta Isten, mi nálunk. Tösd neki, Veronika, és az irattáros úrnak is. Na, meg nekem.
Kegyed, kisasszony valóságos varázsló, ilyen finom és jó és ízletes puncsot soha nem ittam.
Egészségére, Anselmus.
Egészségére. Ez a Lindhorst levéltáros, mégis csuda egy öreg különc. Az ember nem tudja hányadánál vele. Nos, éjjel soká! Kocincsunk, Anselmus úr!
Ez onnan ered, tiszteletre méltó irattáros uram, hogy Lindhorst levéltáros úr tulajdonképpen szalamandra...
Micsoda!
Aki elégette foszforusz szellemfejedelem kertjét.
Na, igazat mond a diák, ez a levéltáros átkozott szalamandra, aki az ujjaiból tüzes szikrákat pattott, és lyukat égett velük az ember kabátjában.
Irattáros úr,
segédtanító úr, ön sem egyéb, mint egy füles bagoly, amelyik a parókákat kifésül.
Mi? Füles bagoly? Én madár! Füles bagoly! Fogd rá az uram, ön megőrült!
De az öreg asszony majd kitekeri a nyakát.
Úgy van, az öreg asszony nagyhatalmú, pedig a papája egy tollseprű. A mamája meg marharépa.
Most már rágalom, az öreg Lize bölcsasszony, és ő szeret engem, nem úgy, mint.
Tud-e vajon a szalamandra zabálni anélkül, hogy a szakállat megkülönni?
Uraim, a zöld kígyó a legszebb lány, és szeret engem. Mert én belenéztem a szemébe.
Majd kikaparja a kandúr!
Szalamandra! Legyőzz minket, szalamandra! Legyőzz!
Ön őrült!
Balad vagyok!
És a diákon nem ered többet bizonyos szerpentinára képzelegni, mert szebb nálunk. De én itt bedobom az üsbe a hajam után, és elégettem.
Édes szerpentina, nem engedem.
Éljenek a szalamandrák!
Megöltöm az öngyígyót!
Rohanok hozzád, szerpentina! Délre még odaérek, megvédem a zöld kígyót.
Ne merj elmenni, Anselmus! Ezt még megbánod.
Éljen a szalamandra!
Ki az? Kidörömből?
Én vagyok, a kígyó jegyese.
Miket beszél? Őrültön? Vagy részeg?
Bocsánat, a barátai.
Nem érdekelnek a barátai. Egyébként mindent tudok. Ott ültem a puncsostálban, amit ön a falhoz vágott. De idejében beleugrottam az ön kalapjába. Ha? Tessék, ha ezt kell lemásolnia.
Hogyan locsoghat a levéltáros ilyen bolondságokat? Na, lássuk csak ezt a másolni valót. Csupa cikornya. Kacskaringó. Nem értem. Ezek nem is betűk. Olyan, mint egy össze-vissza erezett márványlap. Nehéz lesz. Micsoda eszeveszett ötlet lemásoltatni egy márványlapot. De nekem sikerülni fog. Megállj, te szalamandra! Ez a tinta nem folyékony. Beleragad a tollba. A pokolba! Jaj! Egy paca.
Tébolyodott. Most viseld el a büntetést azért, amit arcátlan gazságodban elkövettél. Kristálypalackba zárlak.
Mász bele! A szalamandra eltűnt. De minden ragyog és színesen villódzik. Kristálypalackban vagyok. Fáj a fejem. Takarékoskodnom kell a levegővel. Forog a gyomrom. Nem lenne szó.
szabad levegőt vennem. Jaj, végem. Serpentino, segíts! Ellened vétkeztem, de bájos szeretet, Serpentino. Kételkedtem benned. Ó, most már nyilván sohasem leszel az enyém. Számomra elveszett az aranycseré, és soha nem láthatom Atlantiszt. Ó, csak egyetlen egyszer szeretnélek még látni. Hallani bájos édes hangodat, édes Serpentino!
Egyáltalán nem tudom, diák úr, mit akar, és miért jajong így szörnyen?
Ó, uraim és társaim a szerencsétlenségben. Hát hogyan is lehetnek ilyen gondtalanok, sőt, ilyen jókedvűek, mint derűs arcukon látom. Hiszen önök ugyanúgy üvegpalackba vannak zárva, mint jó magam, és nem mozdulhatnak, sőt, még értelmeset sem gondolhatnak anélkül, hogy ne keletkezzék csengő és rikácsoló ördögi lárma, és fejükben szörnyen ne zúgna és búgna minden. De bizonyára nem hisznek a szalamandrában és a zöld kígyóban.
Maga, diák uram, össze-vissza fecseg. Soha még jobban nem éreztük magunkat, mint most. Mert az aranytallérok, amelyeket a bolond levéltárostól mindenféle zűrzavaros másolásért kapunk, jól jönnek nekünk. Minden nap elmegyünk Józsefhez, vagy valamilyen más kocsmába. Élvezzük a sört.
Olykor és... szemébe nézünk egy-egy csinos kislánynak.
De kitűnő tiszteletre méltó uraim. Hát önök nem érzik, hogy üvegpalackban ülnek, és meg sem moccanhatnak, nemhogy sétálhatnának.
A diák bolond azt képzeli, üvegpalackban ül.
Holott az Elba hídján áll, és a vízbe bámul.
Menjünk tovább, megszomjaztam.
Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Gaudeamus.
Ők sohasem látták a bájos Serpentinát. Nem tudják, mi a szabadság és az élet. Ezért nem érzik a nyomasztó fogságot, amelybe a szalamandra zárta őket, balvaságuk, közönséges gondolkodásuk miatt. De én szerencsétlen belepusztulok a szégyenbe és a nyomorúságba, ha ő meg nem ment.
Lám, gyermekecském, kristályba kerültél, régen megjövendőltem neked.
Gúnyolj és csúfolj csak! Átkozott baszorkány. Mindenről te tehetsz, de a szalamandra majd lesújt rád, te hitvány marharéba.
Oh-ho! Csak ne olyan büszkén. Piacskáim arcába tapostál. Az én orromat is megégetted. De mégis jót akarok neked, te csirkefogó. Mert egyébként illedelmes ember voltál, és a leánykám is jó szívvel van irántad. De a kristályból nem kerülsz ki, ha én nem segítek neked. Hozzád fel nem jutok, csak hogy a komámasszony a patkány majd ketté rácsálja a deszkát, amelyen állsz, és akkor legurulsz, és én felfoglak a kötényemben, és nyomban elviszlek Veronika kisasszonyhoz. Feleségül veszed, mihelyt udvari tanácsos lesz belőled.
Távozz tőlem, sátánfajzat, szembeszegülök hatalmaddal. Mindörökké csak Serpentinát szeretem. Nem akarom udvari tanácsos lenni. Soha többé nem akarom látni Veronkát, aki rosszra csábított.
Akkor maradj, ahol vagy, és pusztulj el. Én meg munkához látok. Megszerzem az aranyvirág cserepeket. És megölöm a zöld kígyót.
Litthorst, segédáros! Segítség!
Itt a fej! Csirálépség! Őrült lidél!
Gyorsan! Gyorsan!
Vigyázz! A bandúr!
Hűrgén! Csak neki, fiam!
Ide, hé! Vadára!
Ah!
Tárnám. Egy marharépa.
Dobjátok ki.
Mennyi szemét és törmelék.
Majdnem elvitte a cserepeket.
Hová lett a kristálypalack?
Elgurultam. Itt vagyok.
Anselmus, hitetlenségedben nem te vagy a bűnös, hanem az ellenséges erő, mely rombolva igyekezett bensődbe hatolni és meghasonlást szítani benned. Te megőrizted hűségedet. Légy hát szabad és boldog.
Nézzetek a virágcserépbe. Serpentina, Anselmus, öleljétek meg egymást.
Kérem, irattáros úr, ne haragudja, hogy az imént fejjel nekirohantam önnek. Én nem is tudom, hogyan fordulhatott velem elő.
Segítanító úr, a kérdéses pillanatban én is fejjel rohantam maga felé, amiért könyörögve kérem a bocsánatát.
Nos, hát, ha így áll a dolog, én nem haragszom.
És én is megbocsájtok.
A puncsa hibás.
Ó, tisztelt segítanító úr, nem a puncsa hibás, amit Veronika kisasszony pompásan készített el, hanem csak is az az átkozott diák a bűnös minden szörnyűségben. Oh. Avagy ön talán nem tudja, hogy az őrültség ragályos? Hogy? Szegény Veronika kisasszony most a szobájában van, és bizonyára sír.
Ez az Anselmus, be ne lépjen többé a házaba. A pokolba Anselmus diákkal. Veronika bánata is az ő lelkén szárad. Jaj, de fáj a fej. Te tudom, hogy fél tőlem. Nem mer ide jönni többet.
Akkor hát az ön kedves... tisztelt lehánya Veronika kisasszony neve napján immár nyíltan ki akarok mondani mindent, ami már régóta nyomja a szívemet. Mikor ma ide jöttem, az volt a szándékom, hogy egy örvendetes hírt közlök önnel is, vidáman ünnepeljük meg a boldog napot. Ma reggel értesültem róla, hogy ők kineveztek udvari tanácsossá.
Irattáros úr, akarom mondani, Herbrand udvari tanácsos úr.
De csupán ön, segédtanító úr, csupán ön teheti teljessé boldogságomat. Titokban már régóta szeretem Veronika kisasszonyt, és dicsekedhetek néhány barátságos pillantásával, amelyet reán vetett, és amely világosan megmutatta, hogy nem idegenkedik tőlem. Egy szó mint száz, tisztelt segédtanító úr, én... Herbrand udvari tanácsos, megkérem tisztelettel leánya Veronika kisasszony kezét, és ha nincs ellene kifogása, szeretném mielőbb feleségül venni.
Itt álljunk meg egy pillanatra, ugyanis pontosan akkor, mikor az udvari tanácsos eme kijelentése elhangzott, Veronika a másik szobában belenézett varázstükrébe.
Elgurultam, itt vagyok.
Anselmus, hitetlenségedben nem te vagy a bűnös, hanem az ellenséges erő, mely rombolva igyekezett bensődbe hatolni és meghasonlást szítani benned. Te megőrizted hűségedet. Légy hát szabad és boldog.
Nézzetek a virágcserépbe. Serpentina, Anselmus, öleljétek meg egymást.
Ez hát Atlantis. De hol van ő? Végtelen boldog vágyódás. Ó, nem, nincs már messze.
Ó, kedvesem, a Lilium kibontotta kelyét. Beteljesedett a legnagyobb gyönyör. Lehet-e üdvösség, mely hasonlatos a miénkhez?
Serpentina, beléd vetett hitem, szerelmem feltárta előttem a természet legmélyebb titkát. Elhoztad nekem a liliomot, mely az aranyból, a föld ős erejéből fakadt, mielőtt még foszforusz fellobbantotta a gondolatot. Ő minden emberi lény szent összhangjának felismerése. Mindörökre szeretlek, Serpentina.
Eltört.
Bejöhetünk, Szabon. Veronika?
Igen, tessék.
Hoztam kegyednek valamit, Veronika kisasszony. Tessék.
Istenem, hiszen ez ugyanaz a fülbevaló, amelyet már tegnap előtt viseltem, és nagy gyönyörűséget szerzett nekem.
Hogyan lehetséges ez? Hiszen ezt az ékszert alig néhány órája vásároltam a Schlossgasse-ban hitványpénzért.
Kislányom, örülök, hogy tetszik a pompás fülbevaló, annál is inkább, mert Herbrand barátom mától udvari tanácsos, és ha te is úgy akarod, a te vőlegényed.
Már régóta tudom, hogy ön nől akar venni engem. Nos, legyen. Önnek ígérem szívemet és kezemet, de meg kell vallanom egyet mást.
Hát,
eljétek nekem, vőlegényem és jóságos atyám, hogy igazán szívből szerettem Anselmust. És amikor Herbrand irattáros, aki most maga lett az udvari tanácsos, biztosított, hogy Anselmus könnyen viheti ilyesmire, elhatároztam, hogy csak ő lesz a férjem, és senki más. Ekkor azonban úgy látszott, hogy idegen, ellenséges lények el akarják szakítani tőlem, és az öreg Lizéhez folyamodtam egykori dajkámhoz, aki most javasasszony és nagy varázslónő.
Csak ugyan?
Ő megígérte, hogy segítségemre lesz, és felidézte a pokol szellemeit, és közösen létrehoztunk egy kis fémtükröt. Gondolataimat Anselmusra irányítva csak bele kellett néznem, hogy lelkén és gondolatain uralkodja. De most már sajnálom, hogy mindezt megtettem, és megtagadok minden sátáni bűbájosságot. A szalamandra legyőzte az öregasszonyt. Anselmus pedig, akinek szívből kívánok sok boldogságot, már feleségül is vette a zöld kígyót, aki sokkal szebb és gazdagabb nálam. A varázstükör eltört. Kérem, udvari tanácsos úr,
igenis?
Vegye át a darabjait, és ma éjjel, 12-kor, az Elba hídjáról, mégpedig onnan, ahol a kereszt áll, igen, dobja a folyóba.
Jó.
Önt szeretett udvari tanácsosom, úgy fogom szeretni és tisztelni, mint derék feleséghez illik.
Istenem, ez a lány megőrült. Sohasem lehet belőle udvari tanácsos.
Szó sincs róla. Jól tudom, hogy Veronika kisasszony bizonyos vonzalmat érzett a hóbortos Anselmus iránt, és lehetséges, hogy valami javasasszonyhoz fordult. Vannak mindenféle titokzatos bűbájosságok, amelyek nagyon rossz hatással lehetnek az emberre. Amit Veronika kisasszony a szalamandra győzelméről és Anselmus házasságáról beszélt a zöld kígyóval, az nyilván csak költői... Na. Allegória. Hasonlatos valamilyen költeményhez, amelyben az Anselmustól való teljes elszakadását beszéli el.
Tartsa, aminek tetszik, kedves udvari tanácsos. Akárcsak együgyű álmodnak.
No, korán sem. Én tudom, hogy Anselmust is titokzatos hatalmak inkerlik eztelen cselekedetekre.
Micsoda? Remélem, hogy legalább ön, tisztelt udvari tanácsos úr, nem lett a téboly martalékává, mert egyébként aggódnom kellene, hogy az utódok esetleg öröklik a szülők betegségét. Atyai áldásomat adom, és megengedem, hogy megcsókoljátok egymást.
Kedves hallgatóink, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann művének rádióváltozatát hallották. A szereposztás a következő volt: Lindhorst Szalamandra, Gábor Miklós, Kofaasszony, Boszorkány, Javasasszony és Dajka, Almási Éva, Sikló Minna narrátor és Minna drezdai polgárkisasszony, Kubik Anna, Kuszmanna a levéltáros második leánya, Anna drezdai polgárkisasszony, Kovács Adél, Szerpentina a levéltáros legkisebb leánya, Veronikaként drezdai polgárkisasszony, Szerencsi Éva, Paulman segédtanító Veronika apja, Horváth József, Herbrand irattáros, Paulman barátja, Márton András, Anselmus diák, Paulman pártfogoltja, Filipovics Tamás, első diák Lesznek Tibor, második diák Szerednyei Béla. A felvételt készítette Takács Péter és Jónás Tibor, zenéjét összeállította Szigeti István. A rendező munkatársa Markovics Ferenc. A rádióváltozatot Horváth Zoltán fordításának felhasználásával írta és rendezte Zoltán Gábor.
A rádiójáték 1982-ben készült, és legutóbb 2006. január 24-én hangzott el a Magyar Rádióban. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Páskándi Géza. madárkereskedés.
Avagy?
Nem vagyunk az erdőben.
Avagy?
Szebben, mint a madarak.
Ja, Istenem, de megijedtem. Hányszor mondtam neked, hogy le kell szereltetni azt a csengőt.
És ha néha elbóbiskolsz... Pszt, jön a vevő. Tiszteletem, uram, mivel szolgálhatok?
Kanári van.
A hány fajtát csak parancsol. Jöjjön velünk, uram. Talán ez?
No, nem. Ilyet az államiban is láttam.
Már elnézést, tisztelt uram, 50 éve dolgozom a szakmában. Hogy úgy mondjam, nálunk más a szakértelem, és mások a beszerzési forrásaink.
Szóval a forrásból szerzi be a madarakat.
A díszhalkereskedés szemben van.
A férje forrásról beszélt.
Uram, én ezt csak úgy mondtam, ez egy kifejezés.
Stiliszta vagyok, kérem.
Sajnáljuk, kérem.
A képzavarok rontják a nyelvet, és tiszta eszünket berondítják.
Képzavarért jött, vagy kanáriért?
Uram, mivel szolgálhatok?
Úgy vélem, képzavarokon kívül semmivel.
Hallottad, hogy ő stiliszta?
Na és, én meg madárkereskedő vagyok.
Azok volnánk. Istenem is, milyen régen. És mekkora az adónk. Mert a maszek bírja, hogy ne bírná.
És nyugdíjsem lesz. 7 tollazatot nyúznának le rólunk, pintyőkém.
Mondtam már, hogy nincs közönségesebb, mint hogy egy madárkereskedő madárnevekkel becézi a feleségét.
De galambocskám.
Ez olyan, mintha Schuster a nejét kaptafának becézné. Kaptafácskának.
Nagyon melledre szívtad ezt a stilisztát.
Kélek, ne malackodj egy öreg asszonnyal. Figyeled?
Igen, a törpe papagáj tegnap óta kókadozik. Pintyőke, már elnézést, Pintyőke pedig 3. napja nem énekel egy hangot se. Lehet, hogy beteg. Figyelj csak.
Nem azt mondom. Ha? Azt a pashast ott. Azt figyeld. Látod?
Igen. Mi van vele?
Már egy 1/2 órája figyelem, csak nem akartalak izgatni. Előbb azt hittem vevő, mert ott átsorgott a kirakat előtt. A kalickákat bámulta.
Eléggé kopott fickó.
Az. Aztán észrevette, hogy észreveszem. És akkor lassan, nagyon lassan átment az utca túlsó oldalára.
Nye.
Gyanús egy gyalog.
De most megint itt ólálkodik.
Ez az. Lehet, hogy tolvaj.
Mintha be akarna lépni, de tétovázik.
Rejtélyes fickó. Nem. Ez nem úgy néz ki, mint egy vevő.
Ennek, ha kendermagja lenne, maga zabálná föl.
Te igazad van. Igazad van, hogy olyan tétova. Vánszorog, mint az őszi légy. Te! Vajon ez nem az a vak?
Melyik vak?
Akiről a Balázs beszélt.
Ja, a Balázs? Milyen vakról?
Ugyan már. Arról, aki Balázsék üzletébe ment.
Na is. Mi van azzal a vakkal?
Nem emlékszel? A Balázs mesélte, hogy egy vak ember ment be az üzletébe. A Balázs viszont nem vette észre a félhomályban, hogy az illető vak.
Ja, amelyik azt hitte, hogy erdőbe jutott, vagy a ligetbe, vagy ilyesmi.
Na végre. Ez volt az. Belépett a Balázshoz, és nagyot szippantott a levegőből. Ez a Balázsnak egyből gyanúsá vált. Hát mi történt? A szegény vak a madár hangó után ítélve azt hitte, hogy valami kis erdőbe ért, vagy legalábbis parkba.
Duma, a Balázs mindig tele van vadász mesékkel, ez a legújabb. Mert először is, a vakok szaglása kitűnő, tehát ha a füle a madár hangok felé is vitte volna, a szaglása nem csapja be. Aztán a másik ellenbizonyíték, hogy a vak érezte volna, ajtón kell belépnie. Nos, mióta van az erdőnek ajtaja, ugyan már?
Hiába akadékoskodsz. Nyár lévén az üzlet ajtaja nyitva volt.
Na és a szagok, az illatok?
Ez az. A Balázsék üzlete tele van mindig mindenféle virággal, mohákkal, leanterrel. A Büsi pedig szénakölnit használ.
Szerinted ez az lenne?
Most már egészen biztos vagyok benne. Nézd, milyen bizonytalan. Sok emberen alig látszik, hogy vak.
2000 dioptriáddal észre is tudod te venni, ha valaki vak.
És te az 1000 dioptriáddal talán ellenőrizni tudod, hogy én nem látom, ha valaki vak? Igenis, amiért vaksi vagyok, még láthatom a vakokat.
Hát bizonytalannak elég bizonytalan, az igaz.
Na ugye? Nézd! Most az ajtóhoz lép, már másodszor nyúl a kilincs felé.
Ez zavarában is megtörténhet. Lámpalázas.
Ugyan? Miért lenne valaki lámpalázos egy madárkereskedés előtt? Abszurdum.
Ebben van valami.
Fel kell világosítanunk, hogy rossz helyre jött. Hogy nem vagyunk az erdőben. Ez emberi kötelesség egy vakkal szemben.
Nem, egy vakot nem szabad átejtenünk.
Mit parancsol, uram?
Nem tudom, hogy jó helyen járok-e.
Nem, uram, nem.
Csak hallottam, hogy...
Sajnos rosszul hallotta. A fül néha rossz tanácsadó.
Tehát nem jól hallottam.
A hallásunk, ha még oly kitűnő is, gyakran megcsalhat.
A mi madaraink itt élnek, sajnos nem ott.
Igen. Igen, ez természetes.
Nem kellene szegénynek mégis meghagyni az illúzióját. Nem emberibb lenne?
Mi lenne annál emberibb, ha az igazat mondod, még a vakoknak is? Sajnos rossz helyen jár.
Szóval... rosszul hallottam.
Miért csapnánk be? Ne bízza magát csak a fülére. Szagoljon bele a levegőbe. Tegye meg. Megtette?
Meg.
Érzi itt a lekaszált sarjú illatát?
Nem.
A fészkéből kivert, eltört, fűben szétfolyt madártojás kisé nyers szagát?
Nem.
A gombák illatát eső után, a taplóét, a fa gyöngyét?
Nem. Dehogy is.
Érez vakon dúrást a talpa alatt?
Nem mondhatnám.
Hallja a surranó gyík neszét a fűben?
Nem.
És helyette? Helyette mit érez? Mit hall? Mit tapint?
Hát...
Na, ugye?
Rossz nyomon jár, édes gyermekem.
Hát akkor...
Minek vezetnénk félre?
Nem vagyunk komis suhancok.
Nagyon köszönöm, uram.
Egy szó, mint száz. Nem vagyunk az erdőben.
Én kérem, Semmi rosszat nem tettem.
Dehogy is tett, szegény feje.
Csak rábízta magát arra, amit hallott.
Ez igaz. Hát akkor még egyszer. Köszönöm.
Várjon, segítek. Bele ne botoljon valamibe, majd én kivezetem.
Bár kissé homály van itt, de köszönöm. Látok.
Nem szégyen az uram. Miért nem jár bottal?
Kírhatta volna mellére.
Mit, uram?
Hát azt, hogy vak. Az Istenét miért tetteti magát?
Nem vagyok vak, asszonyom.
Maga? Maga lát?
Igen, uram.
De hiszen... Akkor miért mondta, hogy vak?
Én nem mondtam, kérem szépen.
Ennyi, hát nem azt mondta... Nem azt mondta, hogy hallja a madarakat.
Hát, hallani? Hallottam.
Nem azt mondta, hogy nem érzi a sarjú, a madártojás, a gombák szagát?
Nem éreztem, asszonyom.
Fantasztikus. És mindennek ellenére mégse vak.
Várcsak, ide figyeljen, uram. Maga bejött ide, és azt hitte, hogy az erdőben van. Igaz?
Nem. Tisztelt uram, én tudtam, hogy madárkereskedésbe jövök.
Kolosszális. Szóval maga lát.
Csak azt nem tudom, hogy akkor miért mondta, hogy hallotta.
Mert valóban hallott.
Ne tépje az idegeimet, uram. Mit hallott maga? A madárhangokat hallotta, és ez szerint ítélve azt hitte, hogy az erdőbe jutott. Ez a helyzet. Nekem mondja, nekem nem mondja. Nos, ez a helyzet?
Ne hallgasson. Mondja meg, mit hallott.
Azt hallottam. Azt hallottam, hogy önök talán önök felvennének egy elárusítót. Én most éppen munkanélkül vagyok. Tehát ide jöttem.
Hát... Ez remek.
Hogy valaki ennyire megtévessze az embert.
És mi meg milyen szépen beszéltünk vele, mert hogy azt hittük, vak.
Egyébként azt, hogy elárusítót keresünk, azt is rosszul hallotta.
Hát akkor elnézést.
Gondolni ugyan gondoltunk ilyesmire, mert hogy én és a férjem időnként utazgatunk. Az öregek is szerethetik az életet, ugyebár. Hát nem ártott volna egy megbízható elárusító, amíg távol vagyunk.
Igen, egy megbízható.
De maga, aki így tud színlelni...
Nem színleltem, asszonyom.
Nem? Akkor miért hittük az, hogy maga vak?
Fogalmam sincsen, uram.
Na jó. Tegyük fel, hogy maga mégse vak.
Úgy van. Ha mégse vak, miért nincs munkája?
Két helyen is dolgoztam, uram.
Persze kirúgták, mert azokat is lóvá tette a vakságával.
Egy cirkuszban dolgoztam, asszonyom.
Cirkuszban? Jó, hisz, na ez kell nekünk. Nem csak vak, de bohóc is.
Nem bohóc voltam, uram.
Hát mi, légtornász, azért jött most... Madárnak?
Nem légtornász voltam, asszonyom.
Na, halljuk, mi volt?
Madárhangutánzó művész.
Hát ez óriási. Madárhang, madárkereskedés. Óriási.
Szakmai továbbképzés.
Elárusítónak jöttem.
És miért rúgták ki a cirkuszból? Jó kis erkölcsi bizonyítvány, meg a cirkuszból is kirúgják. Miért?
Valami komplikáció volt a hangommal. Néhány hónapig nem dolgozhattam. Elbocsájtottak.
Maszek cirkusz?
Maszek.
És nem járt orrfülgégésznél?
De igen.
Teák, öblögetés, sok öblögetés.
Igen.
És a másik állása?
Egy állami madárkereskedésben dolgoztam.
Pedig ott nem szakad meg az ember a munkától, mégis kirúgták.
Az évvégi leltár miatt történt.
Persze, sikkasztott.
Én jót akartam. Ellenőrzés volt. Néhány értékes madár nagyon beteg volt. Kókadoztak, nem énekeltek. Nekem pedig az a tulajdonságom, hogy a számon egyáltalán nem látszik, vagy néha csak alig, hogy utánzom a hangjukat.
Mit a hasbeszélők, mi?
Olyasmi, asszonyom. És hát a beteg madarak helyett elkezdtem énekelni. Felvették a leltárba őket, mint egészségeseket. A főnököm megúszta. Nem vonták felelősségre a kornyadozó állatokért.
Értem. Szóval tulajdonképpen magát, a maga hangját vették fel a leltárba.
Valahogy így. Aztán a madarak megdöglöttek. A felelősséget pedig rám hárították. Mert hogy én vezettem félre az ellenőröket.
Ez elég jól hangzik.
Igen, igen, de mit kezdhetnénk mi magával? Egy madár hangutánzóval. El nem adhatom.
Utaznunk kéne már egy kicsit. Egy kis íbusz világ neked se ártan a szívecském.
Hát éppen lehetne róla szó. Nézze, én sokat nem fizetek. Az üzlet nem megy valami fényesen. Manapság mindenki kutyabuzi. De én azért nem hal.
Hálás leszek, uram.
És nézze, ha már megvan ez az utánzási tehetsége, az eladásban is hasznosíthatja.
Jó gondolat, szívecském.
Van néhány kókadozó madarunk nekünk is. Kisen nyitják a csőrüket. Ha jön a vevő, lépjen helyettük akcióba. Nálunk nincs leltár, ne féljen, se ellenőrzés, érti?
Értem, kérem.
Nos, akkor vesse le a kabátját, menjen hátra, nézzen körül a munkahelyén.
Igenis, kérem.
Nézd csak, hogy társalog velük.
Azt hiszem, jó vásár csináltunk, holnap utazhatunk.
Nézd csak! Minden csőr feléje fordul. És ő is. Milyen boldog.
Azt hiszed, ezt a kis maszekkét nem vonom le a béréből? Munkaidőben szórakozhat. Ezt meg kell fizetnie.
De vajon mit beszélhetnek? Ismét szó van valamiről, és én nem tudhatom miről. Ki tudja, miket beszél. Esetleg rólunk is. És akármit, kígyót, békát mondhat ránk madár nyelven. Hát nem borzalmas? És csak le se tudjuk fordítani.
Ne búsulj, az a fő, hogy a beteg csőrűek ne maradjanak a nyakunkon.
Nem leszek valami nyugodt utazás alatt.
Mindig ezt csinálod, rám erőszakolod az ötleteid, és aztán beteges gondolataid támadnak.
Miért beteges gondolat az, ha az embernek fáj? Hogy nem tudhat valamit. Nem tudhat például madár nyelven.
A bantut se tudod, mégse fáj a fejed.
De arról tudom, hogy meg tudnám tanulni. De ezt? Meg aztán idegesít, hogy esetleg rólunk beszélgetnek. Ha már madár nyelv, nekem legyen közérthető, mert különben gyanakszom. Érted? Gyanakszom, hogy minden ellenem történik.
Ugyan már, pítyőkém, neked üldözési mániád van.
Nem bánom, de ha hazajövünk, utána járok. Ennek a pasasnak valami titka van. Érzem. Nézd! Még mindig beszélget velük.
Mi bajod? És neked? Ti miért hallgattok? Nem szeretném, ha ugyanaz történne. Énekeljetek.
Jó napot! Vettem itt a múlt héten egy énekes madarat.
Csókolom a kezét, emlékszem rá.
Tessék, visszahoztam.
Beteg?
Nem, nem beteg.
Akkor?
Csalódtam benne.
Hogy tetszik ezt érteni?
Úgy, hogy amikor itt kipróbáltuk, gyönyörűen énekelt. Egy valóságos csoda volt. Miután hazavittem...
Elnémult?
Nem, nem némult el. Csak egészen fakó lett a hangja.
Ez lehetetlen, kérem.
Egyáltalán nem lehetetlen. Itt úgy énekelt, mintha egy kis zenekar lenne a torkában, karmesterrel együtt, otthon pedig, mint egy közönséges veréb.
Hihetetlen. Talán az új kalicka.
Optimális kalicka. A legoptimálisabb kalicka, ami valaha létezett.
Úgy értem, hogy nehezen szokja az újat.
Egy hét alatt meg lehet szokni az újat.
Adj Isten, megjöttünk.
Alázatos szolgálja, csókolom a kezét.
Végre hazajöttünk. Egy kálvárja volt. Nekem egy kálvárja.
Rosszul telt?
Az utazás maga az utazás szép volt.
Kérném az ügyemet elintézni. Sietek.
Valami baj van, asszonyom? A tulajdonos vagyok.
Éppen jó. Kérem, a múlt héten vettem itt ezt a madarat. Azt hiszem, felismeri, hogy a maga üzletéből való.
Hogyne. Ember, manapság sok az egyforma madár, de ez feltétlen az én szép madaram. Tetszik látni, milyen jól táplált? És a hangja egyenesen gyönyörű.
Épp az, hogy nem. Itt valóban szépen énekelt. Otthon viszont elfakult a hangja.
Talán az élelmezés.
Hogy képzeli? Annyit kapott, amennyi beléje fért.
Lehet, hogy ellustul.
Naponta tornáztattam.
Akkor ez a hiba.
Kérem vissza a pénzemet.
De kisasszony vagy, asszonyom, ez a madár makkegészséges. Nézze a tollát.
Én a hangjáért vettem meg.
Kisasszony, a segédem rögvest be fogja bizonyítani, hogy ennek a madárnak most is ugyanolyan gyönyörű a hangja, mint régen. Bánásmód kérdése az egész. Na, rajta, fiam, mutassa meg a kisasszonynak.
Igenis. Figyelje csak, kisasszonyom kalickát. Nézze csak. Meg sem mozdítja a csőrét. És még így is tud énekelni. Figyelje csak.
Hallotta ezt a mennyei muzsikát?
Hát ilyen madár még nem volt.
Hallottam. Valóban gyönyörű. De én nem azt mondtam, hogy itt nem énekel csodálatosan, hanem azt, hogy otthon veszti el a hangját. Éppen ezért kérem a pénzemet.
Talán megkérhetném, kisasszony, hogy tegyen még egy próbát. Egyetlen próbát. Vigye haza, s ha most sem fog szépen énekelni, hozza vissza, és én szó nélkül kifizetem az árát.
Hát jó. De figyelmeztetem, hogy engem nem lehet meggyőzni. Engem már sokan próbáltak olyasmire rávenni, amit én nem akartam, de sohasem álltam kötélnek. Nem, engem nem lehet meggyőzni, kedves uram. Úgyhogy most elviszem. De ha nem olyan lesz, amilyen itt volt, meg sem állok idáig. Jó napot!
Miket csinál itt maga? Maga?
Semmit. Az üzletért.
Nekem elrontja az utazásomat.
rém álmokat látok miatta. A kunsaftot meg átrázza, s közben ő adja a zavartat. Mitől olyan zavart maga hallja? Csak a bűnösök lehetnek ilyen zavartak.
Nem, nem vagyok bűnös, asszonyom, csak tétova, mert sok minden van mindenütt, nem értenek, és én nem tudom megmagyarázni.
Inkább azt magyarázza meg, hogy mi történt itt tulajdonképpen.
Hát, én, hogy minél több madarat adjak el, nem csak a beteg példányoknak segítettem énekelni, hanem az egészségeseknek is.
Maga idióta! Mondtam, hogy csak a beteg példányok helyett énekeljen. Azokat úgyse hozhatják vissza, mert megdöglenek. Hát ilyet...
Én jót akartam a vevőknek is, hogy halljanak valami szépet, meg az üzletnek is.
Úgy akar jót, hogy tönkre tesz?
Nézd csak oda!
Mi történt?
Látom? Az utcam régén azt a rengeteg embert kezükben kalickákkal... Mind ide igyekeznek.
Nagy ég, visszahozzák az árut. Azonnal húzza le a rólót.
Mit mondtam, hogy sátáni alak?
De hiszen ezek szerint maga szebben énekel, mint a madarak.
Kérem.
Ne habogjon, ne dadogjon, maga boszorkány. Azt hiszi, amiért elmúlt a boszorkány égetések kora, nincsenek más eszközök. Majd én teszek róla. Lehet ezt kicsinben is csinálni, látványos mágiát nélkül is. Mit gondol? Vigyázzon magára.
Akkor én.
Most mit tegyünk? És csak...
Mi van már megint?
Ott a kalickában. Mekkora csend. Ilyen csend itt még nem is volt soha.
Uram, teremtőm.
És né? Azt a másik kalickát.
Uram, segíts.
És azt? Meg azt? Meg azt? Mindet?
Mind kókadoznak. Ez meg is döglött. Ez is. Teremtőm, nem ismerem tovább nézni. Ez is. A gyengébb idegzetűek mind kókadoznak. A gyengébb szívűek mind elpusztultak. Uram, mit vétettem? Miért? Miért?
Hát ez a hála. Ez a hála, hogy olyan szépen bántunk vele, amíg azt hittük róla, hogy nem lát. Ezt érdemeltük.
De miért? Nem voltam jó, de hiszen az voltam, kenyeret adtam neki. Hát akkor miért, uram, miért?
Miért? Mert ez az átkozott maga az ördög. A szégyenbe halt be ez a néhány szegény madár.
Mert szebben énekelt, mint ők.
Mert hangot hallottak, de madarat nem láttak. Elkezdtek félni. Abba haltak bele, hogy nem tudták magukat megmagyarázni, szegény madárkáim.
Miért énekelt a kuncsaftoknak a madaraim helyett?
Gondoltam, valami szépet, egészen szépet.
Átkozott. Igényesítette őket. Azelőtt jó volt nekik a közönséges madárdal is.
Megrontotta a vevőinket.
Kinek kell ezután az én madaraim dala? Kinek?
Mind visszahozzák. A vevők mindjárt ide érnek, és dörömbölni kezdenek a lehúzott redőnyön, és meglincselnek.
Miért szoktatta az én vevőimet a saját énekére? Nem volt úgy jó, ahogy volt?
Ez az összes erdőkből a világ minden erdejéből kipusztítaná a madarakat. Boszorkány! Mondtam én, hogy boszorkány!
Rászoktatta az embereket a saját énekére, hogy kipusztítsa a madarakat.
Mondtam én,
hogy valami titka van. Nem hittél nekem, nem hallgattál rám. Ez volt hát a titka. De lehazudta.
Miért? Mondja, miért? És mit titkolt el előlünk? Mit titkolt el? Feleljen, mert szétosítom.
Azért bocsájtottak el, mert az igények nőttek. Egyre nőttek. A madarak pedig ugyanúgy énekeltek, mint régen. Tovább énekeltem hát helyettük. A madarak egyre szomorúbbak lettek. Fölöslegessé váltak a madarak. A természet is egyre fölöslegesebbé, egyre szomorúbbá. Az én emberi képességem veszélyessé vált volna a természet számára. Pedig én jót akarok, azt akarom, hogy a madarak is szebben énekeljenek.
Szebben énekelni, mint a madarak? Istenem, micsoda romlottság! Hogy meri egy ember túlszárnyalni a természetet? Uram!
Miért nem hagyott fel az énekléssel? Maga átkozott? Miért?
Próbáltam. De mintha meghaltam volna, és az emberek sem hagytak. Amióta meghallották az énekemet, mindig azt a madarat keresték, ami csak itt, a torkomban élt. Sehol, semmilyen fán, semmilyen kalickában nem találhatták.
Maga egy olyan madár énekre szoktatta őket, amilyen madár nincs is. Teremtem, ez csalás.
Becsapta az embereket. Azóta is kereshetik azt a madarat, ó Istenem, szélhámos.
Félrevezette a világot, kereshetik azt a madarat.
Indulhatnak keresni a nagy semmit.
Most bolyonghatnak, amíg megtalálják, és soha...
Soha nem találják meg egyetlen ágon, egyetlen kalickában sem. A villanydróton sehol, sehol, soha.
És ha maga meghal, akkor már a maga torkában sem találják meg... Soha, soha többé.
Ezek ők! Jó Istenem! Megállt a szívem.
A vevők visszahozzák a madarakat, mert valami más kell nekik. Nem jó már nekik, ami volt az a régi ének, az igazi madár torkából.
Istenem! Mit tegyünk?
Mi van ennél nagyobb bűn, uram? Rákapatni az embereket valami más ízre, színre, illatra, más, szebb éneklésre, hogy azután ne legyen nyugtuk egy pillanatra sem.
Hogy ne halljam ezt a pokoli zajt, legalább énekeljen. Énekeljen! Ha már annyit pusztított a hangja, legalább gyönyörködtessen, felettessen is!
Az is lehet, hogy nem miattam, amikor egyszer az erdőben...
Csak keresen kibúvókat, nem vagyunk az erdőben. Itt hallgasson! Ez a rontás sohasem múlik el. Az emberek igénye nő. Micsoda rontás. Ez soha nem tudja senki elfelejteni.
Mit tegyünk?
Thank you.
hallottad? Megrecsent az ajtó.
Meg kell nekik mondani az igazat, hogy hiába keresik. Nincs. Az a madár nincs. Olyan madár sehol sincs. Meg kell nekik mondani. És meg kell nekik mutatni, hogy honnan jön az az ének. Meg kell nekik mutatni az ő torkát.
Madárkereskedés.
Avagy.
Nem vagyunk az erdőben.
Avagy.
Szebben, mint a madarak.
Páskándi Géza hangjátékát hallották.
Szereplők. Madárkereskedő Páger Antal. Neje Súlyok Mária. Férfi Halman Péter. Első vevő Szatmári István. Második vevő Almási Éva.
A felvételt Stúl Béláné és Váci Györgyné készítette.
A rendező munkatársai Trost Margit és Brajer Otto voltak.
Dramaturg Bárdos Pál.
Rendezte Barlai Gusztáv.
A hangfelvétel 1975-ben készült, és legutóbb 1983. március 12-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. 16 év párpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után augusztus 24-én megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. Augusztus 24-től hallgassa a megújult Kossuth Rádiót.
Mélyreható történet hazaszeretetről, hűségről, szabadságról.
Erkel Ferenc, Bánk Bán. A Pécsi Nemzet